Köszöntök mindenkit! Itt a következő beszélgetésem. Ennek a beszélgetésnek a témája a digitális világ és annak kihívásai lesz. És amikor szerveztük a programot, mert hogy én is az egyik szervezője vagyok ennek a mai eseménynek, akkor ez körülbelül az első között merült fel bennünk, hogy mi lenne, hogyha tartanánk erről a témáról egy beszélgetést, vagy egy előadást, vagy valahogy csak közelítsük meg ezt a témát, mert hogy annyira azt érezzük, hogy ez itt van körülöttünk, és hogy keveset tudunk róla. És hogy igazából nekem az érzésem, hogy így valahogy így valami olyat érzek, hogy így majdnem mindenki érez valami negatívat ezzel kapcsolatban, hogy valami van, de hogy nem tudjuk, hogy mi az, és akkor nem ismerjük megnézni, megmerjük nézni, de akkor mi lesz? Tehát, hogy egy ilyen kicsit ilyen ambivalens érzések, és hogy közben meg van egy nagyon erős függőség, mert hogy azt érzem, hogyha most nem nézem meg egy hétig az e-mailjeimet, akkor hogyan fogok dolgozni, akkor mit fogok csinálni, hogyan fogom a barátaimmal tartani a kapcsolatot. Tehát, hogy közben meg egy tényleg annyira így ebben a világban élünk, hogy nagyon nehéz kivonulni ebből. És hogy mit tudunk ezzel kezdeni. És akkor ehhez még nem is mondtam hozzá, hogyha így belegondolok, hogy ez az 5G, ez mit fog okozni, vagy mit okoz, vagy... Tehát, hogy vannak körülöttünk még azért olyan kérdések is, meg tényleg azt gondolom, hogy ezek ilyen kihívások, amik körülöttünk vannak, amiről jó, hogyha beszélünk, és jó, hogyha felteszünk kérdéseket, és lehet, hogy nem kapunk válaszokat, de hogy legalább beszélünk róla, és történik valami. Úgyhogy ezért is hoztuk létre ezt a rendezvényt. Én Tóth Vivien vagyok, és én nem voltam waldorfos, viszont az egyetemen ismertem meg a barátnőmet Blankát, aki szintén szervezője a rendezvénynek, és akkor ott hallottam először a waldorfról, illetve erről az egész filozófiáról, ami mögötte van. És hát én azt gondolom, hogy ez tud adni valamit, és ezért is maradtam benne ebben a körben, és lettem szervezője például ilyen rendezvényeknek. És hát most az lesz most ebben a beszélgetésben a posztom, hogy én fogok kérdezni, de hogy nem szeretném, hogyha ez a jog csak az enyém lenne, úgyhogy nyugodtan itt, akik kint ültök velem, ti is, egymástól is, a közönség is, bárki nyugodtan szól, hogy szóljatok bele, kérdezzetek, mert lehet, hogy amit én megfogalmaztam kérdés, nektek teljesen más. Úgyhogy ezt ne vegyük annyira, nem tudom, ne idegenítsen el senkit a színpad meg, hogy mikrofonba beszélünk, úgyhogy ez teljesen nyitott, és így szeretnénk. És hát akkor szerintem első körben én szeretnélek titeket megkérni, hogy mutatkozzatok be, hogy kik vagytok, és szerintem egy olyat még, hogyha hozzátennétek, hogy nektek a témához milyen kapcsolódásotok van. Tehát, hogy hogyan kerültetek bele ebbe, miért foglalkoztok vele, nem tudom, tehát, hogy valami kapcsolódást ehhez a témához, hogyha így hozzáfűztök a bemutatkozáshoz. Ki szeretné kezdeni?
Én. Cseh András vagyok, és nagyon tetszett, amit a műsorfüzetben olvastam, hogy képzőművész és író. Ez nagyon megtetszett, egyébként nem igaz, de most akkor legyen így.
És akkor mi az igaz?
Nem, ez. És akkor hát csak amit mondtál, ahhoz szerintem, hogy na, az elején mondtad, hogy mindannyian érzünk valami negatív dolgot ezzel kapcsolatban. Én is azt hittem, de szerintem ez nem így van. Márhogy én tök sok emberrel beszélgettem, és szerintem ez a mi kis szubkultúránk, vagy nem tudom mi, egy ilyen pár ilyen csodabogár, aki érez ezzel kapcsolatban ilyen negatívot, hogy nagyon sok semmi negatívot nem éreznek, és nagyon jól érzik magukat, hogy ilyen ebbe a digitalizációba egyre jobban belemélyülünk. Csak mondom, hogy én is így gondoltam, de szerintem a többség az nem így gondolja.
A mikrofonba? No.
Én innentől lesz rögzítve.
én nem voltam waldorfos, és hogy csöppentem a ide azt a Balázs tudná megmondani, de a témához meg úgy kapcsolódom, hogy ez nekem is feltűnt, hogy ez történik a világban, ez a dolog, hogy így digitalizálódunk, és azért ez valami, nagyon valami. És akkor volt szerencsém készíteni egy ilyen könyvet, vagy egy ilyen színezős könyvet kamaszoknak, és akkor abba beleírtam ebbe a gondolataimat, annak a Netfüggők a címe, és akkor szerintem ezért is hívott meg a Balázs, vagy valaki, hogy mert ez így kapcsolódik. Ne.
És honnan jött ennek a témája, hogy ezzel kapcsolatban készít színezőt?
Hát mert szerintem nagyon érdekes, meg egyfolytában nagyon történik, közben meg annyira nem gyorsan, hogy közben meg valamennyire úgy nem alattomos, de hogy na, hát szóval, hogy szerintem azért ez a nagy kérdés most ezekben az években, hogy ez micsoda, de hát erről is fogunk beszélgetni. Úgyhogy ezért csináltam erről, mert szerintem most ez a legérdekesebb. Hogy nem.
Kis Eszter vagyok, Szegedről jöttem, én ott dolgozok antropozófus orvosként. Waldorfos én sem voltam, viszont a gyerekeim igen. Ők szám szerint 4 vannak, és van, aki már Waldorf gimnáziumból érettségizett, a legkisebb pedig most 7. osztályos. Mindig változik, bocsánat. Úgyhogy ilyen kapcsolatom van a Waldorf iskolákkal, hogy így a gyerekek kapcsán, illetve a munkám kapcsán így eljutok emberekhez, akiket érdekel az orvoslás ilyen fajta szemlélete, és gondolom itt találtak meg engem a Blankáék, hogy akkor kicsit orvosi szempontból is nézzünk rá erre a történetre. Persze, hogy engem is foglalkoztat. Most mondanám, hogy vad orvosi kutatásokat végzek a témába, de ez nem igaz, mert hogy az erre fókuszálható erőimnek nyilván a 90%-át nálunk is azt köti le, hogy a gyerekek mennyit nyomkodják az Xboxot, vagy hogyan alakul ott a kommunikációjuk. De az nagyon érdekes, hogy nálunk, tehát hogy ez mennyire dinamikusan változik ez a történet, és mennyire egyik percről a másikra kell figyelnünk, hogy mi változott már tegnap óta, hogy nincs túl sok korkülönbség a gyerekeim között, és hogy a két nagyobbik úgy nőtt bele, hogy teljesen az, ami így ebbe a bizonyos könyvben, ami így a hirdetménnyel megjelent ez az egészségesen felnőni a digitális korszakban. Abban ugye van egy ilyen ajánlás, hogy hogyan lehet a legegészségesebben átvészelni ezt a digitalizációt, ahogy így belenövünk, és hogy így a nagyobbik gyerekeimnél ez abszolút tartható volt, mert hogy nem olyan volt a világ. Tehát, hogy ők úgy nőttek fel, hogy valamikor egyszer csak 10 éves lett egy nyomógombos telefonjuk, amivel felhívtak, hogy hazaértek, és 13 évesen együtt regisztráltunk a Facebookra, amire nem kattantak rá, és aztán szépen a középiskolába elkezdték ezt a, hogy akkor ott küldtek üzeneteket, és most is azt látom rajtuk, hogy ők például, nekik van egy belső érzékük, hogy mikor elég, és hogy le is szoktak szállni így a netről, meglepő módon. Nincs nálunk semmiféle ilyen vadvaldorfos nevelés, vagy nem tudom én, hogy így otthon tüzet gyújtunk, vagy ilyesmi. És hogy a kicsiknek az már, nem, van egy ilyen koncepció, hogy a vadorfosokkal kapcsolatban, hogy ilyen, nem tudom, ilyen lenszoknya meg bőrsarú, de hogy ez nem, tehát nem az a család vagyunk. És a kicsik, ők viszont egyrészt fiúk is, a nagyobbak lányok, és velük már így van probléma. Tehát, hogy ott már kőkeményen arra kell odafigyelni, hogy a szülői hatáskört azt megerősíteni, hogy ebben én mondom, hogy igen, nem, ebben már te tudsz dönteni, és hogy igazából arra nevelni őket, hogy azt kezdjék el megérezni, hogy milyen hatással van ez az ő életükre, és hogy ebben van a nagy feladat. Szóval, hogy Isten igazából a digitalizációban én így vagyok benne, meg nyilván úgy is, hogy most ami így történt itt az elmúlt fél évben, az nagyon erre tolta a világot, tehát hogy engem is, és hogy így próbáltam így éberen figyelni, hogy akkor most mi történik így a társadalommal, velem, a családdal, úgy egyáltalán, hogy ez most mit eredményez. Az Andrással én is egyetértek, hogy biztos, hogy nem rossz, tehát hogy ezt nagyon nem kéne így definiálni, hanem ez egy szükséges következő lépés, és hogy valóban az van, hogy figyelni kell, hogy mi történik vele. Biztos, hogy be kell emelnünk az életünkbe, tehát ez is biztos, és minden, ami ezzel jön, szóval, hogy én annyira nem értek egyet ezekkel a tüntessünk az 5G ellen, és akkor majd biztos nem fog megtörténni, vagy biztos, hogy meg fog történni, és ha tüntetünk ellene, akkor azzal semmit nem oldunk meg, hanem inkább azt kéne megnézni, hogyha jön az 5G, akkor az mit hoz, és hogy azt hogyan lehet meghaladni, hogy mi egészségesek maradjunk, szóval, hogy így foglalkoztat a téma.
Inkább kíváncsinak lenni, és inkább kérdezni, és utána járni, hogy mi lenni van a
figyelni, és tudatosnak lenni, tehát, hogy de majd, hogyha így lesznek kérdések, akkor ezzel kapcsolatban így majd erre így válaszol.
A könyv, amit egyébként említettél, ez a egészségesen felnőni a digitális világban. Ebből végül is most nem hoztunk példányt, pedig az volt a tervünk, hogy ez itt is elérhető lesz, de majd az eseményhez mindenképpen belinkeljük, és akkor ott meg lehet nézni. Azt egy antropozófus orvos írta, egy német hölgy, és hát abban a, tényleg ki van fejtve jobban, hogy akkor életkorok szerint milyen hatással van a gyerekekre.
Ő írt
meg.
Az ajánlást egyébként.
Nem ő írta. Opa, bocsánat.
Ő az ajánlást írta hozzá.
És hogy abban egy kicsit mélyebben belemennek ebbe a témába. És akkor Áron.
Sziasztok, én Bető Áron vagyok. Már nagyon sok gondolatom megszületett, hogy mit válaszoljak, és már ütköztnek itt a közegek, amikben mozgunk. Úgyhogy nekem több jegyzetem van, mint Vivinek, mert én nem annyira tudok spontán értelmes mondatokat alkotni. Úgyhogy puskázni fogok. De akkor bemutatkozom. Pető Áron vagyok, és 6. éve vagyok a Pázmányon média és angol szakon, tanári szakon, bocsánat. Tehát média és angol tanár lesz belőlem ennek az évnek a végére, 6. év. Tehát én most gyakorlaton vagyok egy gimnáziumban, nem Waldorf gimnáziumban, ahol médiát és angolt tanítok gimiseknek. 2014-ben fejeztem be a gimnáziumot, Waldorfba jártam 13 évig, úgyhogy én belülről ismerem jobban a Waldorfot, de azóta sem engedtem ezt. Tehát 2014-ben érettségiztem, de azóta is folyamatosan járok akár ilyen eseményekre, akár a régi iskolámba visszajárok. Itt az András, amit mondott, hogy ő azt éri meg, hogy nem annyira, tehát, hogy nem annyira szégyellik az emberek azt, hogy kütyűznek. Ugye valami ilyesmit mondtál, hogy nem látják problémának.
Hát ugye? Rögtön az elején akkor ilyen feszültséget csinálok, hogy szerintem ez rossz. Mert mondtad, hogy csatlakozol hozzám, hogy szerintem ez nem rossz. Szerintem rossz, mert nagyon hamar történik, iszonyú hamar és hatalmas mennyiségben, és emiatt ez rossz. De azt mondtam, hogy szerintem ezzel a véleményünkkel, hogy ezzel valami nem stimmel, vagy ezen így gondolkodunk, szerintem igazából kisebbségben vagyunk, csak ezt mondtam.
Na, én meg ezt a másik oldalról úgy
csak
látom.
Magunkkal találkozunk mindig. Igen.
Ja. Nyugos. Tehát, hogy az én tapasztalatom pedig az, hogy pont most pénteken töltöttem ki a diákjaimmal egy önkérdőívet, 12-esek, hogy ilyen csak fel akart új osztály, nem tanítottam még őket, és szerettem volna megismerni a média szokásaikat. És készítettem nekik egy kérdőívet, és ahogy így beszélgettünk róla, kiderült, hogy azért eléggé szégyellik azt, hogy mennyit és hogyan kütyűznek. Mert volt egy ilyen kérdés, hogy napi hány órát töltesz a telefonod előtt. És ezt sokan nem tudták megválaszolni, aztán megmutattam, hogy mindenkinek annyira okos telefonja van, hogy meg tudja mondani, hogy hány órát tölt melyik alkalmazással. És ezt megnézték, és hát mindenki tökre szégyelte, hogy ezt így elmondja, hogy Uramisten, én nem is ezzel akartam ennyi időt tölteni, vagy hogy nem ez volt a saját magára tipje. Illetve megkérdeztem olyat is tőlük, hogy mi a top 3 alkalmazás, amit szeretnek, ami a legjobb alkalmazás a telefonjukon, és melyik az a 3 alkalmazás, amit a legtöbbet használnak. És ez volt a legnehezebb megválaszolni, mert hogy hiába szeretnek valamit nagyon, mert hogy úgy érzik, hogy hasznos mondjuk egy fordítóprogram, mert hogy azt mondják, hogy ez a kedvencük, mert sokat használják a nyelvi órákhoz, de közben meg kiderül, hogy a legtöbbet a közösségi médián töltik, a legtöbb időt, és egyáltalán nem tartják ezt hasznosnak.
Én igazából téged pont ezekért hívtunk meg, hogy szerintem tök érdekes az, hogy neked most van egy konkrétan osztályszinten egy ilyen tapasztalatod arról, hogy mi ez, meg hát ezzel is foglalkozol. És nekem az lenne a következő kérdésem, hogy mit lát, vagy mit érzékelsz, vagy mit látsz, vagy mi az, amit így vissza is jeleznek, hogy mindez ez a médiafogyasztás, ez mit okoz bennük, vagy hogy így történik-e velük valami ennek hatására, vagy így látsz-e valami olyat, amit mondjuk nem tudom, tehát hogy egyébként mondjuk máshogy kéne lennie, de miatt más irányba mennek, vagy valami akár pozitív, negatív dolog, ami történik velük ennek hatására.
Hát amit én észreveszek, az, hogy nem ők használják a telefonjukat, nem ők használják ezt az egész digitális világot, hanem azt használja őket. És megkérdeztem tőlük még a legelső órán, hogy úgy kezdtem, hogy tudom, hogy nagyon nagy hülyeség, hogy 12-ben van először média órájuk, hiszen addigra már teljesen fogyasztóvá válnak, és használniuk is kell az iskolában. És megkérdeztem tőlük, hogy mikor kellene az, hogy tudatosan, mikor kellene először média órát tartani nekik, vagy ilyen beszélgetéseket, hogy tudatosan tudják használni. És szép lassan mondták, amíg visszaértünk a 6. osztályig, hogy oké, akkor a 6. osztályban tényleg el kéne kezdeni, mert hogy ott kezdtek el telefonozni, ott kezdték el ezt használni. Tehát, hogy amit én látok, az, hogy ott van a kezükben, tudják, hogy mindenki más is ezt használja, összekapcsolódnak, és próbálnak értelmet nyerni, kisebb-nagyobb sikerrel.
És mondjuk az ilyen közösségi dolgokra mennyire van ez hatással? Mondjuk itt az osztályközösségre, vagy hogy nem tudom, a barátságokra, vagy hogy így látsz-e bármi különbséget. Mondjuk akár ahhoz képest is, hogy amikor mi voltunk még a gimnáziumban, mert azért nem nagy távolság, de mégis azért...
Ami érdekes, hogy nekem már régebben is voltak ilyen rövidebb gyakorlataim, és mindig szeptemberben, és szeptemberben sokat hospitáltam, tehát sokat ültem benn angol órákon például, ahol ugye ez az első ilyen beszélgetés, hogy milyen volt a nyarad. És akkor régebben, meg még az én időmben is, de öregnek hangzom. Tehát, hogy
Igen, most belementünk egy percek az én mi időnkben.
Még az én időmben, erről lehetett beszélni, hogy angol órán tök jó beszédgyakorlat volt, hogy oké, akkor elmesélem a többieknek, az osztálytársaimnak, hogy mi történt velem. Pont most, miután nem csak hogy nyáron nem találkoztak egymással, így az angolos diákeim, hanem már ugye március óta a karantén miatt nem találkoztak egymással, azt gondolná az ember, hogy oké, akkor sokkal többet tudnak elmondani egymásnak, és nem. Tudod, történt velem az, igen, megbeszéltük már, igen, találkoztál az osztálytársaid, de persze, igen, online találkoztunk, voltak ilyen közös csoportbeszélgetések, úgyhogy ez így, hát ennyiben látom, hogy ennyiben látok bele, mint ilyen szociális változás.
Kicsit áthelyeződött az online térbe ez a kommunikáció. Igen. De ezt mondjuk abszolút, tehát, hogy a home office-ban lévő Zoom meetingek, meg nem tudom, de szerintem most így a karantén erre extra rátett, hogy akkor ezek így áthelyeződtek. Ez olyan érdekes. És ti mit láttok, hogy hol érhető tetten ennek a digitális világnak a hatása, hogyha mondjuk ilyen, tényleg ilyen orvosi szemmel nézve,
hogy kizárólag orvosi szemmel nézve. Hát mondjuk, hogyha ilyen szempontból nézzük, hogy így beszélgetünk róla, hogy lehet jó is, meg nem jó, vagy nem tudom én, ezért szerintem azt el kell különíteni, hogy vannak abszolút ilyen beteg esetek, vagy patológiás, így mondjuk, amikor itt teljesen félresiklik a történet, tehát hogy konkrétan veszélyes a digitális világ, és itt nagyon fontos azt hangsúlyozni tényleg, hogy milyen korosztály, hogyan, mit és mennyi ideig használ. Tehát ennek a három összetevő, tehát ezt nem lehet külön kezelni. Tehát, hogy bármelyik része elcsúszik, hogy az adott korosztályban túl sokat, nem azt a felületet, nem arra, akkor ott mindig történhetnek olyan dolgok, amik igen veszélyesek lehetnek. Tehát, hogy ugye ez a könyv, amit említettél, ez azért is bontja egy nagyon rövid intervallumokra a gyerekek fejlődését, mert hogy például, hogy 0-3 éves korig semmiféle digitális eszközt nem javasol. Azt tudjuk, hogy nyilván, amikor megszületik az ember, akkor nincsen készen. Tehát, hogy nem csak nő is tudatosodik, hanem egy csomó minden fejlődik még azon kívül, és hogy ebben az időszakban még gyakorlatilag a fizikai teste sem áll készen egy olyan védelemre, ami őt éri ezek által. És ez meg is látszik még az orvostudományban is, most már van egy olyan rendesen BNO kóddal ellátott kórkép, amit úgy hívnak, hogy digitalizáció okozta autisztikus tünetegyüttes, ami korán jelentkezik ahhoz képest, hogy az autizmust mondjuk diagnosztizálni lehetne, de egyértelműen jelentkeznek olyan viselkedészavarok, amik jelzik, hogy itt gond lesz, és ott mindig egy ilyen van a hátterében, és egyértelműen digitális diétát rendelnek el ilyen esetben. Tehát, hogy ez egy létező történet, tehát nem kell nagyon messze menni. A következő nyilván az, hogy milyen tartalmakhoz férnek hozzá a gyerekek. Tehát nyilván akkor, amikor a szociális érésük vagy a lelki világuk fejlődik, akkor nyilván túl korán ért tartalom, az nyilván olyan súlyos, és akár maradandó károsodás is eredményezhet, ami szerintem, hogy mondjuk meghaladja most ennek a beszélgetésnek az idejét is, hogy most akkor mi történik a szexuális zaklatástól kezdve, ameddig fajulhatnak el ezek a történetek. De tényleg, hogy a tartalom rendkívül fontos, hogy melyik életkorban hogyan éri őket a bizonyos tartalom. Az, hogy mennyi időt töltenek el, az pedig nyilván az, hogy mitől veszel még időt. És hát azt nem tudom, hogy így tehát felnőtt korra is vonatkoztak így a kérdések, amiket én így előre így megbeszéltük, hogy akkor lesz ilyen is, hogy mondjuk egy felnőtt mit tehet ezért. Az biztos, hogy vannak erre érzékeny felnőttek, és ez is bekerült az orvosi köznyelvbe, hogy hiperszenzitivitás, tehát hogy túlérzékenység az ilyen jellegű elektronikus közelségre. Tehát, hogy azt mindig figyelembe kell venni, hogy nem egyformán reagálunk ezekre a dolgokra. Akár egy nagy feszültségű vezeték alatt valakinek fejfájása lesz, más meg sem érzi, tehát hogy nagyon különbözőképpen vagyunk. De hogy mindig azt szoktuk szem előtt tekinteni, hogy nézzünk mondjuk egy túlérzékeny embert, mert ami tüneteket ő mutat, vagy amit ő produkál, az gyakorlatilag mindenkire ugyanolyan káros, és mindenkiben valamilyen szinten létrehozza, tehát így jön létre a nap végére ez a feszültség, amit mondjuk egy egész napos online időtöltéssel végzett munkával telt, hogy egyszerűen ránk is ugyanolyan hatással van, vagy a nem érzékeny emberre is ugyanolyan hatással van, csak mondjuk nem képes annyira megnevezni, nem lesz fejfájása, nem lesz tőle emésztő szervi panasza, stb. De a feszültség az megjelenik benne. És hát erre így pont az antropozófus orvoslásnak van is válasza, vagy szóval van is megoldási stratégiája nagyon egyszerű történetekben is. Tehát, hogy akár az, hogy azt biztos észrevettétek, hogyha túl sokat ülünk így a képernyő előtt, akkor nagyon kihűlnek a végtagjaink, mert ugye nagyon túlzott idegrendszeri tevékenység, akár így az észlelés, akár a gondolkodás, bármi ilyesmi, az ugye egy fokozott fejtevékenységgel jár, tehát ugye az anyagcserétől elvonja az erőt, és hogy szoktuk ezt javasolni például informatikusoknak, vagy gép előtt sokat ülőknek, akik nem tehetnek másképpen, hogy melegvizes palackot tegyenek a lábuk alá, hogy egyszerűen kiegyensúlyozzák ezt a hőháztartást. Ez egy nagyon egyszerű lépés, amit így meg lehet tenni. Így akár így, hogy a gyerekek is online térbe kényszerülnek, hogy az nagyon fontos, hogy az anyagcserébe a keringés fönn maradjon. De hogy ugyanígy lehetnek nyilván javaslatok olyan ügyben, hogy ha ez a bizonyos mennyit, mit nézett, és milyen életkorban, és hogy milyen céllal elcsúszik, akkor nyilván ezt hogy lehet úgy beállítani, egyrészt kezelni a problémát, másrészt pedig hogy lehet ezt pederbe terelni.
Igen, egyre hátrébb mész, és akkor engem nem látsz.
Nem láttam, hogy ti egy vonalban vagytok, és
neked jött-e bármi gondolat ezzel kapcsolatban, hogy így mit látsz, mit élsz meg, hogy mit okoz, miben vagyunk, egyáltalán mi ez, hogy te hogyan látod? Vagy így akár kapcsolódsz azokhoz is, amiket így elmondtak előtted?
Hát azt, hogy ennek teljesen az elején vagyunk, vagy nagyon az előszobájában vagyunk ennek az egésznek, hogy ez egy ilyen nulladik dolog, ami most történik. Az előbb például mondtad az 5G-t, beszéltem egy ilyen férfi valaki, ennek a egyik fő fejlesztője itt Magyarországon, vagyis a fő felelőse, és akkor az 5G az megvan, hogy mi? Kedves közönség. Igen? Na, hát akkor erről mesélt, hogy ez micsoda, meg hogy ez tulajdonképpen milyen hihetetlen forradalmat fog okozni. Ő is egy olyan ember volt, aki ezt a legjobb dolognak tartja a világon, és hát, mint mondtam, ez nagyon sokan vannak, vagy szerintem ez a többség. És hát, hogy most, amilyen kis problémáink vannak, hogy képernyő, meg nem tudom micsoda, ezek most vannak ezekben az években, de hát ez nagyon-nagyon át fog alakulni az ő teljesen realista elmondása szerint, szóval ez még egy lépéssel beljebb fog húzódni, elmondta, hogy miken kísérleteznek ezeken az agyhullámos irányítású dolgokon, és ez nem valami sci-fi-ként mondta, hanem hogy most éppen milyen milliárdos projektek vannak erre. És hát azt gondolom, hogy igen, hogy most amiről beszélünk, ez egy ilyen nagyon kis előszobája, egy ilyen hihetetlen, drasztikus, óriási változásnak, amire szerintem nem vagyunk emberileg felkészülve, és nagyon össze kéne kapnunk magunkat, hogy ebbe valamit kitalálni, hogy ehhez hogy viszonyuljunk. Például ez jutott eszembe, amikor meghallottam az 5G szót.
Igen, most ahogy ezek a témák előjöttek, most tényleg így elmentünk abba az irányba, hogy ezeket így egy kicsit ilyen negatívan ábrázoljuk ezt a világot, de valójában is, szerintem is valahol ezt így középen kell megfognunk, és megnézni, hogy mi a jó belőle, és mi a rossz, és hogy így valahogy szerintem a tudatosság nagyon fontos ebben, szóval én nem szeretném ezt ilyen kategorikusan ide vagy oda helyezni, vagy szerintem ezt inkább így bízzuk mindenkire, hogy aki itt ül, hogy akkor ő hová teszi ezt magában.
De az lehet, hogy a beszélgetésben én játszom el ezt a fajta izét, akint egy ilyen varjú itt ül, és majd ilyen rosszakat.
És akkor most megkérdezem, hogy van-e kérdésetek, így amire mondjuk még így nem tértünk ki, és jó lenne, valami így lehet konkrétan valakihez is, hogyha így mit kérdezzünk még, vagy honnan közelítsük még meg a témát, vagy esetleg bennetek feljött valami, amit megosztanátok, azt is lehet, nem fontos kérdezni. Nem tudom, nyugodtan tudunk adni mikrofont is, meg ilyenek.
Hangos lesz,
nem kell. Csak hogy rögzítésre kerül a hang, úgyhogy nem tudod megosztani.
Bot Márti vagyok, és az lenne a kérdésem, hogy bármelyikőtökhöz, hogy az előadásban Takács Péter beszélt a szabadságról, és hogy nekem így most elsőként az merült föl, hogy miközben így történik, és próbáljuk ezt jól valahogy valahova tenni, hogy megmarad-e közben a szabadságunk, vagy hogy alakul a szabadságunk emberként, hogy ébredező állapotban vagyunk, de közben meg már olyan irányok jönnek és sodornak minket, hogy lesz elég időnk felébredni, és hogy ez a szabadság ebben a folyamatban hol tud létrejönni.
Én azt nem tudom megmondani, hogy hol tud, vagy nem merem megmondani, de azt tapasztalom, hogy ez egy szabadságra való törekvés, hogy én minél szabadabban és gyorsabban és könnyebben tudjak kommunikálni, hogy nem csak hogy a saját részemről, hanem így általánosságban. Például ugye az 5G-re visszatérve, vagy ezzel összekapcsolva, hogy ugye az 5G az egy ilyen piaci elem, és hogy az azért jött létre, mert van rá igény. Ugye az csak annyi legegyszerűbben elmondva, hogy nem tudom, hogy tényleg tudjátok, hogy mi az, hogy gyorsabb adatforgalom egyszerűen. Mennyivel szabadabbnak érezhetem magam, hogyha most előveszem itt a telefonomat, és egy perc alatt le tudok tölteni egy olyan videót, amit amúgy a 4G-vel két nap lenne, de az 5G-vel pedig azonnal le tudom tölteni, és meg tudom itt nektek mutatni. Tehát, hogy lehet, hogy ez egy olyan szabadságérzetet adna nekem, hogy bármilyen eszközzel élhetek, akkor lehet, hogy támogatom ezt az 5G-t, vagy támogatom ezt a fajta szabadságra törekvést. Most nem azt mondom, hogy én ezt támogatom, vagy hogy ebbe egyáltalán van belelátásom, csak hogy nekem ez az érzésem, hogy a szabadság az itt próbálkoznak szabadságra törni egyesek.
Egyébként igen, tehát hogy abszolút megjelenik ebben az aspektusban is a szabadság ebben a témában. Szóval ez tök jó.
Nekem ezzel kapcsolatban az a véleményem, vagy lehet ilyen sarkosan mondom, hogy számomra az, amit a Péter mondott, az egy kicsit azt jelenti, hogy az én szabadságom az akkor jelenik meg, hogyha az engem érő hatásokat én le tudom tisztítani olyan tekintetben, hogy ez mennyire a világtól való elvárás, mennyire az én érzelmeimnek a manipulatív befolyásolása, mennyire próbálja az az információ, ami engem elér, uralni az én gondolataimat, és hogy ez például nagyon könnyű lenne megtenni, hogyha egyszerűen ignorálnánk a digitális médiát úgy egy az egybe. Ha nem néznénk tévét, nem nyitnánk ki a Facebookot, nem nézném a Messenger üzeneteimet, és nem kapcsolódnék azonnal a barátaimhoz, vagy írnak valamit, és nem lenne feladatom eldönteni, hogy most akkor az a smile az igazából, mit is jelentett a mondat végén, hanem egyszerűen azt tehetném, hogy minden alkalommal valós idejű kommunikációt folytatok. Erre rászánom az időt, hogy elmegyek a postára, hogy kopogtatok az ablakon, hogy látom a nénit, hogy kidugja a fejét, hogy nehéz napja volt, és akkor hogy ragasztja a borítékot, stb. Tehát, hogy ebben pont abban a tempóban tudnám mérlegelni az engem érő hatásokat. És hogy én azért mondtam itt a bevezető alkalmával, hogy ez itt van a nyakunkon, mert hogy látszik, hogy maga az egész világ az arra fog haladni, hogy megkerülhetetlen. Márpedig azért, mert így nagyon könnyű lenne, ha meg lehetne kerülni. Tehát, hogy az, hogy valamit nem használok, az nem jelenti azt, hogy jól használom. Hanem, hogy most abban lesz a nagyon nagy feladat, hogy tudom én ebbe úgy kivívni a szabadságomat, hogy az, amit az Áron mondott, hogy minden egyes másodpercben meg tudom-e azt tenni, hogy én használom, és nem ő használ. És ez egy nagyon, tényleg minden másodpercben egy ilyen nagyon nagyfokú tudatosodást igénylő feladat gyakorlatilag, mivel ezt szerintem ott a gép előtt ülve ezt nagyon nehéz megtenni, tehát hogy megnyitom az indexet, kapásból egyszerre 5 főcímet látok, abból kapásból 4 olyan, ami nem is arról szól, ami ugye a tartalma, tehát hogy így az érzelmi világon már kapásból ki van billentve az egyensúlyából, közben rám ír valaki egy olyan ikonnal, amit nem tudok értelmezni, és azt hiszem, hogy meg akar bántani, és a Facebookon nem tudom én síró gyerekeket látok, és már utalom is, ha nem tudom én micsodát, nem tudom én kinek a számlájára. Tehát, hogy így ez a már is a gondolatvilágomat és az érzésvilágomat elöntötte valami, és az akaratomat, a cselekvést, az ezt fogja befolyásolni. Viszont, hogyha én szakítok mindig időt arra, és erre az antropozófiának nagyon jó eszközei vannak, ugye ezek akár így a meditáció, akár az olyan alapgyakorlatok, ami a gondolat trenírozása, tehát hogy én azt folyamatosan tisztán tudom tartani, az érzésemnek a megfigyelése és annak a szélsőségességeinek a levágása és az akaratom edzése, akkor hogyha erre szánok minden nap időt, hogy ezt folyamatosan gyakoroljam, akkor amikor az esemény maga történik, tehát hogy ott állok a kihívás előtt, akkor a jelenlétbe tudok maradni, és hogy meg tudom engedni azt, hogy én döntök, nem pedig az hatalmasodik el felettem. Szóval szerintem ez ezért kell, hogy történjen a virággal, mert hogy egyszerűen kikényszeríti ezt a jellegű dolgot. És amit most így nyilván látunk így a gyerekekkel, megkérdezte Vivian, hogy mit látunk így a fiatalokon, nyilván vannak rettentő elkeserítő példák, hogy csapat gyerekek utaznak a vonaton, és egyáltalán nem kommunikálnak egymással, csak belebújva a telefonjukba, meg nem tudom, tényleg ez nagyon elkeserítő, de hogy el kell, hogy jöjjön a nyelvnek az a túllengése, hogy ez olyan elkeserítő legyen, hogy amit az András mondott, hogy olyan kevesen vagyunk, akik így gondoljuk, hogy ez elég legyen ahhoz, hogy többen gondolják így, és hogy át akarjuk billenteni, és hogy mindenki megtalálja azt az utat, hogy csak a szabadság lesz. Szabadság az, hogy nem befolyásol engem külső körülmény, a gondolataimat nem hatalmasítja valami, és az érzéseimet nem befolyásolja, az akaratomat én irányítom, és hogy ki vagyok én, arra nem akkor tudok edzeni, miközben zúdul a fejemre, hanem egy erre elkülönített időben. Szerintem erre egy lehetőség, ez így ilyen tekintetben, hogy nem tudom, hogy ez így válasz volt a kérdésedre.
Andris, benned megfogalmaz. Hát, hogy ha valami eszedbe jutott, akkor ne tarts magadba.
Hát azért nagyon nehéz ez a szabadságos, mert például most mi vagyunk, mi ugye ilyen szerencsések vagyunk, ilyen értelmiségiek. Nem? De hogy szerintem aki ebbe bele, szóval úgy születik, hogy ebbe belemerül, és benne van, és úgy nő föl, az lehet, hogy valahol nagyon tudat alatt érez valamit, hogy nem stimmel, de szerintem azért nagyon nehéz ez, mert amikor az ember ebbe bele van minél jobban süllyedve, akkor igazából nem veszi észre úgy azt a hiányt, amit ez okoz a emberségében. Hát, szóval benne vagy, csinálod, benne vagy, mint egy ilyen dologba, és lehet, hogy van milyen valami rossz érzésed, amit magadnak vagy mondasz, vagy nem, de igazából nem tudod, hogy mi hiányzik, meg mi, hanem azért az ilyen óriási néptömegekkel ez történik, és egyre jobban történik, és jó, de hogy úgy én sem vagyok úgy hülye, hogy az 5G, persze az egy dolog, ami szóval nem rossz vagy jó, de igazából szerintem abban rossz, hogy ez most 4 év múlva egy valami akkora vált, szóval annyira sokkal közelebb fog jönni, annyira elmosódik a határ a digitális meg a nem digitális valóság között, hogy nagyon kedves ember lesz szerintem a talpán, aki ebbe talpon tud maradni, úgyhogy amit mondtál ilyen szempontból. De és akkor nagyon drukkolok, hogy ez legyen minél negatív, több, csak hogy szerintem sokkal jobban így föl kéne valahogy így rázódnunk nekünk, akik egy kicsit ebbe benne vagyunk, hogy ez óriási néptömegekbe fog történni, és iszonyú kényelmes lesz. Szóval, hogy ez olyan, hogy ami vágyad van, az már nem ilyen pixelekbe jelenik meg, hanem sokkal elmosódottabb módon szolgálja ki a összes fajta kívánságodat, ez a fajta létforma. Persze, és közben hát nyilván a szabadság a lényeg, csak hogy ez nagyon kevesünknek van szerintem ilyen alkalma ezen így gondolkozni, meg erre felébredni, és jól föl kéne rázódnunk ebbe. Véta.
Én sikerült a negatívnál maradni. Sikerült a negatívnál
igen,
maradni.
Igen, igyekszem.
Köszönjük.
Negatív, de ez tényleg, szóval, hogy ez nem negatív, csak hogy ez tényleg történik, és ez meg fog történni, és nagyon hamar meg fog történni, és sokkal jobban, mint a mostani. Ennyi, szóval ez nem negatív, hanem ez van. És az is igaz, hogy azért nem vagyunk olyan iszonyú, így emberileg olyan iszonyú módon kiteljesedve, így emberiségileg szerintem, hogy ezzel fölvegyük most így az adott helyzetünkben a verset. Tök lusták vagyunk, teljesen ráhagyatkozunk a dolgokra. Szóval úgy abban negatív, hogy én nem látom azt, hogy ebbe olyan nagyon ügyködnénk így emberiségileg, hogy na most ezt átfordítsuk valami jóra, hanem szerintem, mint egy légypapírra egyenlőre, így lá vagyunk ragadva erre a dolog.
Szerintem...
Bocsánat,
hárman
hogy ez egy tök jó kérdés, hogy akkor most a lustaságunkat szolgálja ki ez a rohanóvilág, vagy mi lettünk lusták a rohanóvilágba bele süppedvén. Ez egy tök jó dolog ezen gondolkodni. Nem tudom, hogy bárki erre tudná válaszolni. Lehet, hogy valakinek van kész válasza erre.
Szerintem semmi se fehér, meg fekete, igen. Szóval a probléma felvetésre, vagy a problémára mindig kell, hogy érkezzen egy megoldási stratégia, szóval olyan szempontból azért itt most, ha az itt jelenlévő korosztályt nézzük, akkor azt lehet mondani, az Andrisnak tök igaza van abban, hogy mindenki, aki ebbe belenőtt, az teljesen mást fog megélni, mint mi, akik mondjuk ezzel találkoztunk így az idő előre haladtával. De hogy jelenleg azért akiknek most születik gyerekük, ők még ezt valahogy megélik, tehát az nagyon fontos, hogy az ő edukálásuk hogy történik, hogy ők a gyerekeiket hogyan nevelik. Tehát, hogy azért még szerintem így mentsük meg a világot.
Jó,
igen, most erre kb. Egy generáció maradt, szóval, hogy azért amikor jött a könyvnyomtatás, akkor azért ilyen generációk még ott kapáltak egymást, hallottad, hogy van ilyen könyv, nem tudom, hogy történhetett, csak hogy hát azért volt egy ilyen nagyon nagy átmenet, hogy amíg mert szokták mondani, hogy ez most olyan, mint a könyvnyomtatás, szerintem sokkal nagyobb, de ez az a analóg dolog, hogy akkora változás ez, ami most történik. De hát, hogy erre most tényleg ez az egy generáció van, és hát azért mi is már az ilyen tévénézve nőttünk föl, meg minden, szóval mi se vagyunk olyan Tolsztói, aki ott ült a vaskályha mellett, és a imaginációiba úszott órákat, hanem mi is már azért egy eléggé ilyen mechanikus emberek vagyunk, és ahhoz képest kell egy olyat átadnunk, amihez össze kell szedni magunkat.
Köszönöm. Én Szász Kinga vagyok, és inkább egy ilyen tapasztalatomat köszönöm. Szerettem volna megosztani veletek a függőségekkel kapcsolatban, így a következő generációt illetően. De most ezzel kapcsolatban annyit szerettem volna mondani, hogy szerintem ez az is, tehát hogy igen, hogy így lustává tesz, meg lusták is vagyunk, de hogy közben meg én azt látom, hogy csak ha egy generációval megyek vissza a szüleim generációjába, akkor ahhoz képest mennyi eszköz van felkínálva ahhoz, hogy ezeket az imaginációs, vagy meditatív, vagy bármilyen olyan eszközt előhúzzuk a zsebünkből, ami segít ebben. És, tehát, hogy igen, van egy lustaság, de van egy csomó lehetőség ahhoz képest, hogy 20 éve mi volt. Tehát a Márti nagyon jól tudja, tehát a kineziológia, a családállítás, egy csomó olyan módszer, amiből már egyébként tele van a padlás, de hogy közben meg van. Tehát, hogy mindegyik valamire jó. Mindjárt, most előbb én beszélek. Szóval ez csak egy ilyen lábjegyzet volt, amit így a függőségek kapcsán gondoltam megosztani veletek és azokkal, akik majd még szülnek gyerekeket, vagy így van nekik. Az volt, hogy tavaly nyáron én elkezdtem egy diétát, egy egészségügyi gondom volt, és majd egy picit és valamiért jött egy ilyen sugallat, hogy 21 napig a nagyobbik fiamtól, aki akkor 6,5 éves volt, hogy így megvonok tőle mindent. Nagyon rajta volt a cukron, meg a gluténen, meg a meséken. És így megbeszéltem vele, hogy vannak ezek a kis szörnyecskék, akik jönnek, és akkor így egyik a másikát így erősíti, vagy oltja ki, vagy bárhogyan is mondhatjuk. És itt tök partner volt benne, és elkezdtük ezt a 21 napot, és elképesztő volt azt látni egy 6 éves gyereken, hogy ugrik rá először a cukorszörny, aztán a glutén, és így mentünk. Tehát kibillent az egyensúlyából, és akkor először csokit akart, aztán fehér kenyeret akart, és a vége volt az, hogy akkor egy mesé. És nagyon, nagyon érdekes volt, hogy ez hol áll az ő életükben. Ne fuss, Mali, léci, gyere ide az önöbe. Jó, Somáról beszélek, jó? Hallgass végig. Úgyhogy itt csak ezt akartam veletek megosztani, hogy így anyaként, vagy szülőként ez ilyen lehet, hogy valakinek tud valamit hazavinni, és így figyelni azt, hogy például a glutén az ma mit csinál. Én egyébként ezzel foglalkozom, úgyhogy tényleg látom azt, és én most már úgy hívom például a glutént, hogy gluténfröccs, tehát hogy konkrétan ugye cukor lesz belőle, és ezek is függőségek, és a gyerekeknél nagyon durván jön, és a gyerekek azok, akik biztos, hogy spagettit fognak enni fehér kenyérrel, és teljesen rácuppannak, és nagyon kevés olyan gyerek van, aki nincs rajta a gluténon, mint függőség, amit észre se veszünk, mert így tök adott, hogy így megvesszük, és nincs nagy baj vele, de közben az ő világukban, az ő idegrendszerükben, az ő megéléseikben, ez olyan, mint hogy fröccsözgetnénk így reggeltől mondjuk. Köszönöm.
Így azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy a szüleinknek milyen lehetőségei álltak rendelkezésre, azzal kapcsolatban azért az fontos megemlíteni, hogy ahogy nekik nem állt rendelkezésre ez a csomó lehetőség, meg a digitalizáció, nem tudom én, úgy ők egy csomó olyan tevékenységben voltak benne, ami már maguk gyógyító tevékenységek voltak. Tehát az, hogy most a mostani gyerekek nem vasalnak, sepregetnek, mennek oda gyalog valahova, vagy tekerik a biciklit, mert elektromos, vagy nem tudom, tehát hogy őket megvédte egy csomó olyan tevékenység. Egyrészt, másrészt más generációs problémáik voltak, tehát mondjuk így a, tehát nyilván a háború után túlélni kell, túlélés után valakit nevelni kell a gyerekekből, tehát hogy most érkeztünk el oda, hogy a, tehát hogy azt tényleg látni kell, hogy az emberiség számára, ahogy nyílnak meg így a mélységek, úgy nyílnak meg a magasságok is, de hogy ez, tehát hogy ez egy ilyen párhuzamos folyamat, tehát hogy
ha... Hát, tudom, bocsánat, a kommunizmus, az én szüleim a kommunizmusba neveltek minket, és rohadt nehéz volt, az anyukám nem úgy vasalt, hogy hú, de gyógyít ez a folyamat, hanem égnek állt a haja, hogy két órát vasal a tévé előtt vagy a rádió mellett. Tehát, hogy én ezt nem így, legalábbis az ő olvasatukban, ahogy én hallottam, ez abszolút nem az volt, mert Marika néni a Kiskunacházán lehet, hogy nagyon nyugodtan vasalgatott, de az én anyukám egy városban két gyerekkel, aki nem volt ruha, és neki kellett megvarnia, és nem volt kenyér, amit meg tudott venni. Ezekben nem volt gyógyító hatása a vasalásnak, meg a nem tudom minek, tehát borzasztó nehéz volt nekik. És tényleg akkor az én családomról beszélek, mi erdélyek vagyunk, tehát hogy biztos, és ezt most beszélgettem valakivel, hogy 400 kilométert mész keletre, és nagyon-nagyon más volt a mi gyerekkorunk. Úgyhogy sajnos csak ehhez egy kicsit úgy megcsapott, hogy ez neki, az én szüleimnek biztos, hogy semmilyen.
Nem arról szólt a mondatom, hogy a vasalás gyógyította őket, ezért nem volt szükségük kineziológusra, szóval nem egészen ilyen a kontextusba szerepel. Értem.
Szerintem most már így elkezdtünk így rákanyarodni egy kicsit erre a témára, amit szeretnék még kérdezni, hogy már volt, meg említettetek is néhány dolgot, hogy mi az, ami ebben a helyzetben jó tud lenni, vagy segíteni tud, vagy hogyan tudjuk a tudatosságunkat növelni, de hogy esetleg van-e még valami olyasmi, ami eszetekbe jut, hogy ami kifejezetten mondjuk jó, és hogy ahogy mondjuk hozzá tudunk állni ehhez a témához, ugye igen, a tudatosság, a megfigyelés, a meditáció akár, tehát hogy ezek mondjuk igen, és akkor hogy még valami jut-e eszetekbe, ami még itt tud segíteni. Vagy amivel mondjuk, hogyha szülők vagyunk, akkor mondjuk amivel a gyerekünknek tudunk segíteni.
Igen, honnan
most
kezdjük?
Megnyitottam valami nagyon-nagyon.
Akkor most van másfél óránk.
Még itt 10 percünk
van. Hát az, hogy a gyerekünknek mivel tudunk segíteni, ezt szerintem ilyen nagyon hosszú tényleg, hogy milyen életkorban, mi az, amit így lehet, nem lehet, mikor. Tehát ez nagyon tudatosnak kell lennünk abban, hogy a gyerekünk milyen szinten áll, ahhoz, tehát hogy ő mire képes, tehát hogy ahogy így mikor, milyen akarati tevékenységet fölött tud ő dönteni, tehát büszkék szoktak lenni a szülők magukra, hogy az én gyerekem el tudja dönteni, hogy ezt vegye fel, vagy azt, hogy ide menjünk, vagy oda menjünk, tehát hogy vannak dolgok, amíg ő viszont nem dönt, tehát hogy nem terhelni rá ilyen döntést, hanem tudom, hogy ő rá mi vonatkozik, egy kicsit olyan hasonlat ez, mint ahogy tudom, hogy ne nyúljon a 2-20-ba, abba nincsen appelláta, tehát akárhány szó megy oda két kis ujjával, akkor én elhúzom onnan, és azt mondom, hogy nem, mert biztos, hogy nem fog belenyúlni, tehát körülbelül ilyen hozzáállással tudni azt, hogy melyik életkorba meddig mehet el, és mikor nem az ő döntése, hogy mit néz, mi van bekapcsolva, és mi kerül elé. És akkor ennek aztán nagyon, nagyon fokozatosan nyilván, tehát olyan cizálálni lehet minden egyes lépcsőfokot, hogy tényleg 3 éves korig egyáltalán nem, és amikor ébren van, én sem. Onnantól kezdve hány percig, hány mesét nézhet, milyen tartalommal a következő életkorban, micsodát, miért, milyen szűrőket kell rárakni, most köszönöm, hogy inkább az Áron tudja jobban.
És ehhez tudsz esetleg ajánlani valamit, hogy ezek mondjuk hol lehet utána nézni ezeknek, hogyha most nincs is idő kifejteni? Hogy...
Ez a könyv, amit említettél, ez például így elég rövid is, elég tömör, elég jól meg is magyarázza. Ez, amit mondtál könyv, ez nem egy hosszú olvasmány, és a végén egészen a kamaszokig eljut, és még lehetőségeket is kínál föl különböző egészen szélsőséges betegségek vagy eseményekre, amik orvoslást igényelnek. Az, hogy felnőttként ez a tudatosodás, ez meddig, tehát hogy ez mit is jelent konkrétan, ez nyilván mindenkinek, ahol éppen ő tart, de hogy, amit itt így a Réka is említett ezzel a bőjtel kapcsolatban, tehát ez például tök jó, hogyha ha én tudom, hogy mit teszek azzal, ha be van kapcsolva, és mit azzal, hogyha ki van kapcsolva. Például, nem tudom, én a rendelőmbe így védem kvázi a szereket, amik ott vannak, és szóval tudom, hogy ha nem is viszek be oda semmi sugárzó eszközt, akkor is tudom, hogy nyilván tombol a wifi, hiszen Szegeden élek, belvárosban van a rendelő, tehát hogy nincsenek ezzel kapcsolatban kételjeim, és még nem hívtam semmiféle betonöntő brigádot, hogy tegye feledékkarikába a rendelőmet, de maga az a történet, hogy én azt a szobát tisztán tartom, ez egy tudatos döntés, tehát hogy mondjuk ilyen dolgokat meg lehet tenni, hogy tudatosan úgy döntünk, hogy alváshoz nem visszük be a szobába mondjuk a sugárzó készüléket, és lehet ilyet is, hogy tudatosan megválasztjuk, hogy minden vasárnap 8-tól 10-ig wifi mentes lesz a házunk, vagy tehát, hogy teszünk ilyen lépéseket. Tehát a tudatosság az ezt jelenti, hogy azzal, hogy én döntök, hogy valamit behozok az életembe, vagy nem, az hatással van arra is, hogy velem mi történik ilyen tekintetben.
Nagyon fontos, ha a szülők tisztában vannak a hatásokkal, tehát szerintem ezzel lehet a legjobban segíteni, hogy egy-egy, ugye hát ez nagyon sokszor elhangzik, hogy legyünk tudatosak, Takács Péter is elmondta, hogy a tudatosság mennyire fontos, de hogy azért ez fontos tudatosítani, hogy folyamatos, szóval nem egy folyamatos tudatosság van jelen, hanem minden döntésünket kell tudatosan meghozni, és hogy amikor oda, szóval nagyon sok szülő dicsekszik azzal, hogy az én 2 évesem vagy a 3 éves gyerekem tök jól tudja kezelni a tabletet, és hogy bármi alkalmazást mennyit is tud játszani, közben meg egy csimpánzis meg tudja ugyanezt csinálni, és hogy ez nem egy eredmény, hanem ez egy hogy, hát, hogy sajnos a gyereket beszippantott a tablet, és hogy erre is ugyanilyen, ami elhangzott, ugyanilyen elvonó kúra kell, mint a gluténhoz, meg a cukorhoz. És hogy a szülőnek is úgy kell tudatosan el kell fogadnia azt, vagy meg kell értenie, hogy ez a digitalizáció, ugye, ami elvileg minket szolgál, hogy nem kell már bemennem a bankba, hanem e-bankolok, nem kell a csekket befizetni a postán, mert le tudom fotózni a kis kódot, és be tudom fizetni, nem kell felhívnom az éttermet, nem kell kontaktust teremtenem, hanem elég, ha csak a telefonomon kattintok 3-at, és már ott van a kedvenc kajám, amit tudja, hogy vasárnaponként én ezt szoktam rendelni, akkor azt ajánlja fel. Tehát, hogy ezt is el kell fogadni, vagy hogy tudni kell róla, hogy oké, van ez, de hogy akkor én ebben hol szerepelek, és mikor használom, és ha ezt használom, de a gyerekemnek azt mondom, hogy ezt ne használd, az milyen üzenetet tart magában. Tehát, hogy igen, most itt erre rátértem, hogy a szülők milyen képet mutatnak, mert attól még, hogy ugye ez már megismétlődött, amikor például, amikor az apuka ül a tévé előtt, nézi a meccset sör a kezében, és rákiábel a gyerekre, hogy ne ütyűzzön, hogy ne guruljon a telefonon, akkor az annak milyen üzenete van, vagy ha például közösen alkotnak valamit, és akkor gyere, csatlakozz hozzám, tedd le azt, mennyivel jobb az, hogyha közösen csinálunk valamit. Tehát, hogy ilyen példákkal, meg ilyen beszélgetésekkel lehet segíteni. Elsősorban a szülőknek, hogy aztán a következő generáció, ugye 0. lépésnél vagyunk, hogy a következő generáció majd kicsit már ebbe a tudatosságba lépjen bele.
És te egyébként a diákjaidnak tudsz olyat mondani, vagy tudsz olyannal őket segíteni, ami mondjuk nekik közvetlenül ajánlani dolgokat, amiket mondjuk el is fogadnak, vagy amiket mondjuk így, nem tudom, nekik így mondasz?
Hát mindig úgy kezdem, hogy felvállalom azt, hogy hiába mondom azt, hogy mennyire káros ez, mennyire káros az, felvállalom, hogy én is, nekem is van okostelefonom, én is az alapján élek, próbálom minél jobban én kihasználni, ne engem használjon. De nyilván fel kell vállalnom azt, hogy én is ezen az úton hagyok, a tudatosság felé vezető úton, de hogy amúgy, ha jön egy üzenetem, akkor még az órámon is látom. És ezt is nem én mondtam el, hanem észrevették, hogy oké, közben villog az órám, és akkor mondtam nekik, hogy igen, ezt azért találtam ki, mert mennyire jó, hogy akkor nem kell telefonozni, de nem, most már egyet több kütyű van rajtam nálam. És tehát, hogy fontos felvállalnom azt, hogy én hogy állok ebben a helyzetben, és mi volt a kérdésed?
hogy őket tudod-e valamivel segíteni?
Hát
már ez az
első lépés, igen, hogy én ezt felvállalom, és akkor már ebbe a, így, hogy a kicsit így a gyengeség jelét mutatom, ebbe ők is könnyebben becsatlakoznak, és akkor ők is elmondják, hogy oké, én lehet, hogy azért vagyok ilyen fáradt a reggel 8 órás órán, mert tegnap este játszottam. És miért játszottam? És azért, tehát, hogy mindennek az okát visszafejteni, beszélgetésekkel tudom ezt egyedül elérni egyelőre.
Szerintem az azért tök jó, amit az Áron mond, mert hogy eznek is megvan az életkori sajátossága, hogy az első 7 évben a példamutatás, sajt tudok legtöbbet nevelni a gyereken, a következőben nyilván megjelenik egy autoritás, de hogy az a gimisekkel kapcsolatban, ez abszolút ez a kapcsolattartás, egyszerűen kapcsolódom hozzájuk, és hogy onnan indulok, ahol én vagyok, és hogy egy ilyen abszolút hiteles ideát állítani eléjük.
Ha szeretném még valami. De valami pozitívval zárjuk most már.
De. Én is. Nem, azt meg lehet figyelni, hogy amikor ezekbe belemerülünk, akkor az abban van valami olyan béna, szóval amikor ebbe egy, amikor kijövünk belőle, akkor egy kicsit, már most mondjuk egy monitorra gondolok, hogyha mondjuk nagyon sok időt töltünk vele, és akkor kijövünk belőle, akkor mint egy ilyen frissen született madár, ilyen nyák, szóval, hogy a való világban olyan esetlenebbül mozgunk. És hát akkor nyilván az a feladat, hogy ezt a való világos létünket így megerősítsük, például, hogy így fönntartani a figyelmet anélkül, hogy így egyfajtában impulzálna minket valami fény, mondjuk a monitor. De szerintem ezt úgy lehet csinálni, hogyha az ember rájön, hogy ez jó ebbe a világba megerősödni. És akkor, amiket te megmondtál, igen, hogy ezek vannak, ezek a praktikus dolgok, amikben ez iszonyú praktikus, hogy ilyen embertelen dolgokat, hogy sorban állni, meg ilyeneket nem kell csinálni, hanem meg lehet csinálni. És akkor meg kell nézni, hogy melyik az a része az életnek, ahova például a digitális világ szerintem egyáltalán nem való. Szerintem vannak olyan részei a véletnek, ezek ilyen egy ilyen belső dolgok, mondjuk a szerelem, vagy most populáris legyen. De nem, mert egy csomó más dolog is, ahova ez egyszerűen nem való, ez valahogy nem passzol a kettő. Valahogy így kioltja az egyik a másikat, és azokat valahogy azokban nem használni. És praktikusra meghasználni, oké, mert igen, ez a jó tanács. Ez pozitív.
Köszönjük. És most a végére értünk ennek a beszélgetésnek, de ha jól tudom, ti is még maradtok, meg ti is, a közönség is, úgyhogy nyugodtan lehet szünetben is kérdezni tőlünk, tőlük, úgyhogy a beszélgetést azt szerintem tartsuk fenn, mert az tök jó, hogyha beszélünk róla, és megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, félelmeinket, lehetőségeinket, ötleteinket, úgyhogy beszéljünk róla. És köszönöm, hogy itt voltatok. Thank you.